Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Áld meg Isten szent atyánkat. A 86 éves Ferenc pápa köszöntése. Interjú Németh László belgrádi érsekkel. Kicsi a 100 éves főegyházmegye, de fontos a Szentszék és egész Szerbia számára. A keresztény teológia végső alapja az egyházban élő Krisztus. A szerdán elhunyt keresztirókus ciszterci atyára emlékezve. Áld meg Isten szent atyánkat, a 86 éves Ferenc pápát. 1936. december 17-én született Buenos Airesben Jorge Mario Bergoglio, aki a mai napon tölti be 86. életévét. A Vatikáni Rádió hallgatói és követő nevében is kérjük Ferenc pápa péteri szolgálatára a gondviselő Isten áldását, a Szentlélek Úristen adjon neki lelki erőt, bölcsességet és jó egészséget, hogy egybe fogja és üdvösségre vezesse Krisztus rábízott nyáját. Interjú Németh László belgrádi érsekkel. Kicsi a 100 éves főegyházmegye, de fontos a Szentszék és egész Szerbia számára. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Németh László érsekatyát, aki november 5-én kinevezést kapott a Szentatyától, mégpedig a belgrádi érsekség érseke lett, és egy hatalmas nagy feladatot kapott. Egy egyházmegye irányításából egy terület irányításának a feladatát kapta. De mielőtt még erről szólni szeretnék egy hangulat jelentést adni, itt a Vatikáni Rádió legjelentősebb stúdiója, a 9-es stúdió, itt ülünk, és ahogy az olasz mondja, Sifa la coda, hogy sorban állnak a szerkesztőségek vezetői, hogy riportot csináljanak veled, angol, német, francia, olasz, lengyel, horvát, magyar. Nyilvánvalóan egyrészt a személyednek is szól, másrészt pedig annak a különleges helyzetnek, amelyet Szerbia napjainkban betölt Európa egészében. Mindenekelőtt arról kérdeznélek meg, hogy mutasd be nekünk egyházi szempontból a te illetékességed területét. Kik tartoznak hozzád, hányan vannak körülbelül, helyezd el Szerbiában, illetve helyezd a régióban és Európában.
Köszönöm szépen a megkeresést. Tehát a belgrádi érsekség, ha csak magát az érsekséget nézem, akkor a Dunától és a Szávától Szerbia déli területét öleli magába, tehát román határtól a bolgár határon keresztül Észak-Macedónia, Koszovó az külön püspökség, nem tartozik a belgrádi érsekséghez, és Bosznia-Hercegovina határa a Drina folyó mentén. Tehát 52.000 négyzetkilométerről van szó, körülbelül Szerbia 7 millió lakosából 4.800.000 ott lakik ezen a területen. Katolikusok száma az egy bizonytalan dolog, tehát független attól vannak népszámlálások. 2011-ben volt az utolsó népszámlálás, az idén novemberben tartottunk egy következőt, annak az eredményeit nem tudjuk. A 11-es népszámlálás szerint 30.000 katolikus élt az érsekség területén, ami egy hihetetlenül kis nyáj. Ez azzal is össze van kötve, hogy az első világháborúig majdnem nem is voltak jelen katolikusok a mai Szerbia területén. Egyetlen egy kápolna volt engedéllyel használva, az pedig az Osztrák-Magyar Nagykövetség területén a házi kápolna, az a mai Krisztus Király konkatedrális Belgrádban, tehát továbbra is ez az egyház, a templom megvan. Azóta épültek nagyobb városokban kápolnák, és mindenhol vannak kis papok. Egyházmegyében 24 pap szolgál, ebből 11 egyházmegyés, és 13 plusz egy, úgy mondanám, szerzetesek. Szerzetesek között vannak ferencesek, vannak lazaristák, vannak neokatekumenális mozgalomból papok. Én szerintem jól meg van minden szervezve, az elődöm megszervezte a pasztorális munkát, ez jó. Kápolnák is, ha szabad ezt így mondom, nagy részben rendben vannak. Az, ami rám vár valójában, az a hívekkel való kapcsolatfelvevése, megismerni őket, meglátogatni őket, ez nagyon fontos szerintem. A belgrádi egyházi kerület magába foglalja még az érsekség mellett Szabadka és Nagybecskerek püspökségét. Nem tartoznak, hogy úgy mondanám, ehhez az egyházi kerülethez a görög katolikusok, akiknek saját püspökségük van, és a szerémségben élő katolikusok. A szerémségi katolikusok a püspökség keretében a gyakovári érsekséghez tartoznak, úgy mint szufragán segéd püspökség, ha szabad ezt így mondani, de ők is ott élnek Szerbiába, úgyhogy valójában egyetlen egy érsekség van egész Szerbia területére. Hála Istennek az együttműködés a püspökökkel jól megy, úgyhogy én remélem ez továbbra is így fog.
Egy konkrét lelkipásztori szolgálatot jelentő püspökségből léptél át egy magasabb rangra, kevesebb hívővel, de mégis a belgárdi érsekségnek a sajátos súlyát.
Hát a belgárdi érsekség magában is egy olyan tényező, amelyre mind a szerbiai kormány, mind a Szentszék külön figyelemmel tekint. Tehát az érsekség megalapítása is egy politikai megbeszélés eredményeként jött létre. 1914-ben egyezett meg az akkori szerb királyság a Szentszékkel, hogy belgrádi érsekséget alapítanak. Sajnos ez egy héttel az első világháború kitörése előtt történt. Akkor is, hogyha Szerbia is, meg a Szentszék is ratifikálta a dokumentumot, ez soha nem lett megvalósítva, és az újabb tárgyalások után 1921-ben sikerült diplomáciai kapcsolatokat felvenni az akkor megalakult új szláv országgal, a szerbek, horvátok és szlovénok királyságával és a Szentszék között, és 22-ben jött az első nuncius az akkori országba, és 24-ben alapították meg a belgrádi érsekséget. Tehát 2 éven belül 100 éves lesz az érsekség, és ezért nagyon fontos. Mindenki akarta, hogy legyen egy érsekség, nem is azért, hogy a hívek száma, hanem a kormányhoz való közelség. Tehát tudjuk, hogy akkor itt benne van az is, hogy egy pravoszláv többségű országban, hogy legyen katolikus jelenlét, amely képes kapcsolatot tartani az összes katolikussal, de egyben a kormánnyal is, és a pravoszláv egyház vezetőségével.
Túl az egyházi feladaton mi adja a legnagyobb kihívást? Másképpen kérdezve, mit tud tenni a belgrádi érsekség az egész ország érdekeit szem előtt tartva?
Én most konkrét példát hoznék. Például 2014-ben egy hatalmas árvíz volt a bosnyák-hercegovinai és a szerbiai határon, a Drina folyó rengeteg nagy területet elöntött, meg városokat, településeket, és a belgrádi érsekség karitásza is, a szerbiai karitász, több millió eurót sikerült összehozni különböző állami, Németország, Olaszország, Ausztria szervezetek segítségével, és érdekes volt, hogy mindenki azt szerette ezekből az országokban, hogy legyen jelen a belgrádi érsekség és az emberei a pénz elosztásában, ugyanis Karitásznak van a legjobb hálózata, katolikus Karitásznak. Tehát ilyen értelemben mi nem tudunk, hogy úgymond teológiailag nagy dolgokat felmutatni, mert hát egy kis egyház vagyunk, de annál inkább többet tudunk ezen a téren, ugyanis a pravoszláv egyház nagyon erős a liturgiában, teológiában, Szerbiában, de valahogy a szociális feladatok végzése az még nem annyira része. Tehát egy más felfogása az egyházi életnek, és ilyen értelemben akkor mindenhol ott vagyunk az első vonalban. Ezt megtörtént 2015-ben, amikor a migránsválság kezdődött, és azóta is így vagyunk jelen nagyon. Előtte is jelen voltunk, de ezek teljesen új lehetőségeket adtak, azáltal, hogy a nyugati jótevők is rajtunk keresztül segítik a rászorulókat.
Magyarország is támogatja Szerbia tervezett EU csatlakozását. Mit remél az ország ettől a lehetséges fordulattól, adna jó Isten?
Hát, hogyha minden jó megy, akkor remélem, hogy egyszer elérkezünk oda is. Sajnos az utóbbi évek különböző eseményei, különösen az idei ukrajnai háború egy kicsit úgy mondanám leállította ezt a folyamatot Szerbiában. Függetlenül attól, hogy segítünk mindenkit, általában az érzelmek inkább Moszkva felé fordulnak, és az európai közeledés egy kicsit most hátrébb szorult, ha szabad ezt így mondanom. És időközben bejöttek a kínaiak is, akik hihetetlen sok pénzt hoznak, új munkalehetőségeket, és ezáltal sokan úgy látják, mint hogy nem is kellene az Európai Unióhoz csatlakozni. Én ide csak egy érvet hoznék fel, ha valaki jobb munkát keres és biztonságot, és elhagyja Szerbiát, de ilyenek havonta 30 ezer körül vannak, általában így, akik mennek és jönnek, tehát ez egy fluktuáló dolog, úgyhogy az utolsó népszámlálás óta 2011-től körülbelül 700 ezerrel 10%-a esett egész Szerbia lakosságok, és ez nem az elhalálozás, hanem az elvándorlás. Tehát ezek, akik munkát keresnek, senki sem megy Moszkvába. Mindenki Európai Uniós országban megy, tehát van ott egy szimpátia, csak lehet, hogy más alapokon.
Ugyanakkor jönnek a migránsok. Mi a feladata ebben a helyzetben, és mit tud tenni a helyi kicsi katolikus egyház?
Ahogy említettem az előbb, tehát kicsinek kicsik vagyunk, de a szervezetünk olyan, és ezek a különböző részei az egyházunknak, mint a Caritas és a szeretett szolgálat, ha szabad ezt így, mert ez nagyon erős, és itt önkéntesek is vannak, és ezt látta a szerb kormány, és látták mások is, tehát a külföldi segélyszervezetek, és sokat segítenek rajtunk. Tehát a migránsok helyzete nálunk Szerbiában teljesen más, mint például a magyar hallgatók azt ismerik, tehát nincs az a negatív hozzáállás. Nálunk a migránsok jönnek, mennek. Tehát senki attól nem fél, hogy ott maradnának. Sajnos, mert jó lenne, ha nálunk is maradna pár ember, mert a falvak kihalnak. Tehát ez egy olyan dolog, hogy jönnek, mennek, mi csak egy átutazó ország vagyunk, tranzita, ahogy ezt mondják, és mennek tovább. Tehát az állam együtt más szervezetekkel próbál nekik biztosítani, most különösen a téli hónapokban, biztos helyet, ahol lakhatnának, hogy ne kelljen erdőben élni a határ mellett, meg hasonló dolgok. Én mindenképpen látom itt a lehetőségét, hogy még többet segíthetnénk, hogy legyen valami, de hogy mennyit tudunk tenni ezen a téren, nem tudom. A migránsok száma nem fog kisebbedni, lehet, hogy még nagyobb lesz a különböző helyzetek miatt. Ide nem számítjuk be természetesen az oroszokat, akik körülbelül 100 000-en jöttek, amióta Putyin elnök bevezette a mobilizációt, tehát a hadkötelezettséget, azóta körülbelül 100 000-en jöttek Belgrádban. Ukránok nagyon kevesen maradnak, vannak, akik rokonokhoz jönnek, mert voltak már előbb is, de az ukránoknak is Szerbia csak egy tranzitország.
Verbita szerzetesként nagyon sok országban voltál jelen különféle szolgálat révén, nagyon sok nyelvet beszélsz, hála Istennek. Ez a nagy és kiterjedt kapcsolatrendszer miként tudja segíteni a mostani különleges lelkipásztor és karitatív, meg bizonyos szempontból egyház politikai küldetésedet?
Hát én remélem, hogy a barátaim nem felejtenek el, nagyon sokan eljöttek a beiktatásra is, ez jó volt látni Baltik-tengertől egész Albániáig, hogy ezt Erdő Bíboros is mondta a köszöntő szavaiban. Hát nagyon jó volt érezni ezt a támogatást. Biztos, hogy így tudnak támogatni, biztos, hogy mikor látom majd, hogy milyen életünk van, tudok ezekből az országokból, legyen verbiták vagy nem verbiták, embereket hívni, akik előadásokat tarthatnak, programokat csinálhatnak, akiknek a tapasztalatait megismerhetjük, és lehet, hogy tudjuk náluk is megvalósítani. Ez is nagyon fontos dolog. És természetesen az, ami nem szívesen beszélünk róla nyilvánosan, de az anyagi támogatás is hozzátartozik. 30 000 katolikus nem tudja önmagát fenntartani. Mondjuk ezt így, hogyha egy normális életet akar élni, ahol valamit be is akar mutatni mindent. A programok nagy része, amely a Caritashoz jött, az a Caritasra van. Tehát azzal mind el kell számolni. Tehát nem lehet úgy mondani, hogy jött ide pénz, akkor majd elhasználom máshol. Tehát egy transzparens módon kell a pénzzel bánni, de mindenképpen ezek között, akik voltak, tudom, hogy vannak olyanok, akik eddig is segítették a belgrádi érsekséget, anyagilag is, és továbbra is fogják, erről biztosítottak a jelenlevő érsekek és püspökök.
Érsek atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, szívesen folytatnám, még a sokan várnak még itt legközelebb majd. Sok erőt a munkádat, Isten áltassa a közelgi korácsonyban.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a magyar hallgatókat, mindörökké.
A Németh László belgrádi érsekkel készített interjúnkat hallották. A keresztény teológia végső alapja az egyházban élő Krisztus, kereszti rókus ciszterci atya halálára. December 14-én szerdán kaptuk a hírt Rókus atya rendtársától és barátjától, Lelocki Gyula Donát ciszterci szerzetestől, a magyar alapítású és a Zéci ciszterci apátság joghatósága alá tartozó dallasi miasszonyunk apátság tagjától. Megrendülten tudatom, hogy kedves rendtársam, egyik legjobb barátom, kereszti Rókus ciszterci atya, ma 2022. december 14-én, szerdán délelőtt, 11:50-kor, élete 90. évében, itt az apátságban lévő szobájában csendesen elhunyt. Rókus atya évekig súlyos beteg volt, de elektromos kerekesszékiben utazva cselekvő részeseként naponta részt vett a templomban közös imáinkon, szentmiséinken, ebédlőinkben pedig étkezéseinken. Mint egy 3 hete állapota rohamosan romlani kezdett, és 1 hetes kórházi tartózkodása végén született meg a határozat, hogy hospice ápolást kell kapnia. Hazaérkezése után éjjel-nappal volt mellette valaki. Diákjait, barátait értesítettük Rókus atya állapotáról, és látogatói hosszú sorban zarándokoltak ágya mellé, és a beteg kedvesen mosolyogva köszöntötte őket. A beteg állapota kedreggelre fordult legrosszabbra, Attól kezdve alva, eszméletlenül, lélegzeteit egyre gyakrabban és egyre hosszabb hiátusokkal megszakítva, már készen volt élete legnagyobb és legfontosabb lépésére. A halál utáni percekben a szerzetes közösség összejut az elhunyt szobájában, és ott végeztük el az ilyenkor szokásos déli zsolozsmát. Aztán egyenként keresztet rajzoltunk Rókus atyának homlokára, és elénekeltük esténkénti Mária köszöntésünket, a Salve Reginát. Írta Donát atya, felidézve, hogy még előző vasárnap délelőtt Rókus atya velük együtt énekelte a haldoklókért mondott imák után a szertartást lezáró Gregorián Mária éneket. Donát atya a halál hírt bejelentő levelében, amelyet Isten akaratában megnyugodva küldött el jó barátainak címezve, a következő szavakkal emlékezett meg rendtársáról. Minden barátja tanúsítja, hogy Rókus atya szent ember volt egész életében, és ezért elhunyta nem szomorú esemény, hanem boldog hazatérés a mennyei hazába. A dallasi ciszterci atyák közössége kedden, december 20-án este 7:30 az apátság templomában elimádkozza a rózsafüzért, Rókus atya örök üdvösségéért, majd a temetési szertartására szerdán, december 21-én délelőtt 10 órakor kerül sor az apátsági templomban. A szertartás után Rókus atya földi maradványait az apátság kriptájában helyez örök nyugalomra. Kereszti Rókus ciszterci szerzetes pap 1933-ban született Budapesten. A ciszterci rend budai Szent Imre gimnáziumában folytatta középiskola tanulmányait az államosításig, majd 1951-ben belépett az illegalitásba kényszerült ciszterci rendbe. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett könyvtáros diplomát 1956-ban. A forradalmi szabadságra szeverése után rendi előjárója Rómába küldte, ahol a pápai Szent Anzelm Egyetemen 1962-ben teológiai doktorátus szerzett. Ezután az Egyesült Államokban telepedett le, ahol 1963-ban a Dallasi Egyetem tanára lett. 1970-től a hittan oktatás felelőse a dallasi ciszterci apátság középiskolájában, 1975 és 2010 között a dallasi apátság novícius mestere volt. Krisztológiát, ekléziológiát, szentségtant és a kereszténység más világvallások között című tárgyat tanította évtizedeken át a Dallasi Katolikus Egyetemen, a zsinat tanításának megfelelően hangsúlyozva a vallások közötti párbeszéd lehetőségét, rámutatva az egyház missziós küldetésének jelentőségére a más vallásúak között. Gazdag teológusi életpályájának angol nyelvű művei közül több megjelent magyarul is, mint monográfiája az egyházról, Krisztusról, az eukarisztiáról, a kereszténység más világvallások között és Isten egyháza Jézus Krisztusban című kötetei. Rend alapítója Clairvaux-i Szent Bernát teológiáját követte annak tudatában, hogy a teológia műveléséhez sokat kell imádkozni. Ez az a bizonyos térdelő teológia, amelynek során a teológusnak is hinnie kell. Rendkívül értékes teológiai munkássága elismeréseként 2004. május 3-án a Szent István könyvét megnyitóján Kereszti Rókus ciszterci atyát Stephanus díjjal tüntették ki. 2021. augusztusában pedig a Magyar Érdemrend lovak keresztje éremben részesült. Donát atya kérésére csatlakozunk mi is a ciszterci közösség imájhoz, hogy Rókus atya mielőbb az örök, boldog Isten látásban részesülhessen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatói, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.